Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilagy Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, és a mai vendégem Károlyi Bánki Viktória, aki egy ájurvéda terapeuta, vagy úgy is mondhatjuk, hogy természetes gyógymód tanácsadó.
Góranga.
A mai adásunk egy sorozatnak az első része lesz, ugyanis az ájurvédáról egy egész évre kiterjedő sorozatot készítünk, hiszen ez egy nagyon kiterjedt tudásanyag, amit szeretnénk most megosztani a hallgatókkal, és abban reménykedünk, hogy majd mindenki a hasznát veszi a hallottaknak, hiszen itt ősi gyógymódokról és terápiákról fogunk beszélgetni, amit mindenki a saját életében, a saját alkatának megfelelően tud majd hasznosítani. Biztosan azért nagyon sokan hallottak már a hallgatók közül az ájurvédáról, hiszen egyre divatosabb irányzat ez, és a természetes gyógymódok is már Magyarországon is, de azért nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy ez egy hókusz-pókusz, ezt gondolom te is tapasztalod, hogy ez valami nagyon különlegesen altruista dolog lehet, és nem igazán értik, hogy milyen alapokon nyugszik ez, milyen története van, milyen gyökerei vannak tulajdonképpen az ájurvédának. Úgyhogy azért, hogy egy kicsit fel is csigázzuk az érdeklődőknek a figyelmét, vagy a hallgatóság figyelmét, beszéljünk szerintem először erről, hogy mi is valójában az az ájurvéda, honnan származik, és a története milyen messzire nyúlik vissza az időben.
Hát először is köszönöm a felkérést, mert azért ez a szívem csücske, aki ismer, azt tudja, hogy nagyon szeretném, hogyha az ájurvéda mindenkihez eljutna, és ez egy nagyon jó lehetőség. A kérdésedre válaszolva, hát hogyha elvont szinten akarok rá válaszolni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez az emberiséggel egyidős tudás tulajdonképpen. Tehát, hogy amióta betegségek megjelentek ezen a bolygón, azóta az ajurvédikus tudás különböző formában itt volt, de hogyha szeretnék azért egy kicsit a szkeptikusoknak is kedvezni, akkor az egyetlen, amit biztosan állíthatunk, hogy ugye a legelső írásos emlékek, ami a védákhoz köthető, az 10 000 éves írásokról beszélünk, ott már beszéltek az ajurvédikus gyógyászatról. Ugye ez egy orvosgyógyászati rendszer, ezt is nagyon kevesen tudják, hogy természetgyógyászat közé soroljuk, de hogy azért természetgyógyászat, mert természetes anyagokat használnak. De valójában ez egy komoly orvosgyógyászati rendszer. Az az igazság, hogy a mai jogszabályok szerint Magyarországon nem is végezhet komolyabb ajurvédikus gyógyászati beavatkozásokat, tehát például pancsakarmát, ami a klinikuma az ajurvédának, csak orvosok végezhetik a mai napig. Tehát azért ez nem egy kis tudás, amiről beszélünk. Maga az ajurvéda szó az egy szó összetétel, ugye az ájusz, élet, szanszkrit szóból származik, illetve a védából, amit tudás jelent, ugye ezt a védikus kultúra magazinjának hallgatói már tudhatják az elmúlt 20 év alatt. Szóval a lényeg, hogy ez nem más tulajdonképpen, mint az életről szóló tudás. Ami azért nagyon fontos, mert hogy miután természetgyógyászati rendszerként gondolkodnak róla, azért elfelejtjük, hogy nem a betegségeket kell első körbe gyógyítani, hanem egészségben kellene tudni tartanunk magunkat, és ugye ez az, amit például én a pályámon csinálok, hogy nem feltétlen betegségeket kezelünk, hanem abba segítek az embereknek, hogy megismerjék a saját alkatukat, ezzel együtt megismerjék a saját akár mentalitásukat, és ezen keresztül tudják egészségben tartani magukat. Nyilván, hogyha ez felborul, vagy megbillen, akkor tudunk gyógyítani is. Most nem ez a kérdés, csak hogy azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon-nagyon sokan vágynak arra, hogy egészségesek legyenek, hogy ne kelljen ágynak feküdniük, hogy ne kelljen akár csak a mentális egészségüknek megborulni, és ezért fordulnak egyre többen az ilyen alternatív gyógyászati ágak iránt, és így ezért az ajurvéda megint egy ilyen központi kérdés lett. De hogyha ha a történetéről még pár szót mondhatok, akkor amit megint kevesen tudnak, hogy amikor a 8. század magasságába ugye ez 8 fokú rendszeré rendeződött, akkor már megjelentek azok a szakágak, orvosi szakágak, amiket ma is ismerünk, mint a fülorgégészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, gyerekgyógyászat, ez ugyan egy terület volt, mert azt gondolták, hogy ez elválaszthatatlan egymáshoz, tehát nem kell külön szakokra mondani, de volt pszichiátriája, tehát 8 ágra bomlott, és az az igazság, hogy a szerek, meg a metódus, azt szerintem nagyon nem is változott a mai napig, akár a nyugati orvoslás, az végigvezethető teljesen ennek a története. Ugye először, mivel egy Indiában megjelent gyógyászati rendszerről beszélünk, ugye így lehet látni, hogy ez hogyan ment át ez a tudás Egyiptom az ógörög részekre, és azt meg ugye tudjuk, hogy a mai nyugati gyógyászatnak meg az alapja.
Ez egy elveszett tudás, ez az ájurvéda, amit most kezdünk feleleveníteni, vagy ez mindig is élt, vagy bővült, tehát erről mit lehet tudni? Hogy...
Azt gondolom, hogy nem veszett el. Vannak részei, amik elvesztek, hiszen ugye megint ugye Indiáról beszélünk, ugye ott voltak nagy hódítások, mogul birodalom, amikor azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok lejegyzett írás sajnos megsemmisült, de egy olyan rendszerről beszélünk, ami a mai napig érthető, megvan és működőképes, tehát nincs egy hiányosság érzete az embernek, hogy na, ezen a területen mondjuk esetleg már nem annyira domináns, főleg ezért, mert egy nagyon egyszerű elven működik. Hogyha elmondhatom így gyorsan, akkor belevágok, hogy azt gondolja az ajurvédikus rendszer, hogy 5 alapelem van ebben az univerzumban. Ez a levegő, éter, tűz, víz, föld elemek. Mindent ez az 5 elem épít föl. De abban a pillanatban, hogy már nem kis folyóról, meg nagy szikláról beszélünk, hanem egy biológiai szervezetről, tehát növény, állat, ember, akkor ez az 5 elem, ez átalakul 3 úgynevezett dósává, 3 ilyen rendező elvé, vagy életenergiával ki hogyan fordítja. Úgyhogy az éter és a levegő elem az létrehozza a vátadósát, a tűz és a vízelem a pittadósát, és a víz és a földelem a kapadósát, és tulajdonképpen innentől kezdve, ha ezt érti az ember, akkor már eljutottunk az ajurvéda alapjaihoz, mert innentől kezdve nagy részt főleg ezzel appellálunk, ezzel a 3 rendező elvel. Az alap az, hogy ez mind a 3 mindenkiben benne van, hiszen a váta hozni fogja a mozgást. Tehát az mindegy, hogy most az, hogy te tudsz mozogni, hogy mész az utcán a mozgásszerveiden keresztül, vagy mondjuk az, hogy áramlik a vér a testünkben, ez ami a mozgáshoz tartozik, az nagyrészt a vátának az uralkodó területe. A pita hozza az emésztést. Tehát egyrésztről, hogy meg tud emészteni azt, amit megeszel, de egy finomabb szinteken mondjuk ide tartozik, hogy meg tudjuk emészteni az élményeket, amik velünk történik. A kapa hozza a stabilitást. Az egyik oldalon az, hogy mondjuk erős legyen a csontozatunk, vagy a fogunk ne hulljon ki. De finom szinteken megint hozza mondjuk a stabilitást, mondjuk el úgy, hogy hűség formájában. Tehát, hogy durvább és finomabb szinteken ő nekik megvan a kis teritoriumuk, hogy mi a feladatuk a biológiai szervezeteken belül, és ami az érdekessége, hogy az aránya nem mindenkiben ugyanaz, hogy de mennyi váta, mennyi pita, mennyi kapa lesz az adott személy szervezetében, ez egy állandó, vagy, illetve születésünk pillanatában megkapjuk ezt a lenyomatot, de mindenkiben változó. Így tradicionálisan 7 különböző testalkatot különböztetünk meg, ugye van a tiszta váta, tiszta pita, tiszta kapa, van a váta, pita, váta kapa, a pita kapa, és akkor nem tudom, mit hagytam ki, de a végén ugye a tridósás alkat, akiben mind a 3 ugyanúgy azonos arányban van jelen. ez egy adottság. Ezzel születünk. Ez meghatározza az, hogy barna a szemünk, vagy világos a bőrünk, magasak vagyunk, vagy alacsonyak vagyunk. És itt már rögtön szeretném megjegyezni, hogy azért gondolom például egy csodálatos rendszernek, mert ha ezt megértjük, el tudjuk fogadni magunkat. Ugye ma nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, hogy más alkatot szeretnének, más hajszínt, még a szemünk színét is tudjuk változtatni kontaktlencsével, de közben önismeretet próbálunk gyakorolni, de nem értjük, hogy miért viselkedünk úgy, ahogy néha viselkedünk. És amikor elkezdenek az emberek akár csak laikus szinten foglalkozni ezzel a tudománnyal, akkor ilyen nagyon nagy ejtőernyő és 20 filléresek potyognak folyamatosan az előadásokon, hogy akkor már értem, hogy ha én egy robbanékony alkat vagyok, akkor nekem ezt nem elfolytanom kell mindenáron, hanem találni egy olyan tevékenységet, amiben le tudom vezetni, mondjuk egy sportot, egy hobbit, egy... Tehát, hogy sosem leszek nem robbanékony, mert ez benne van a karakteremben, így születtem, egy tüzes alkat vagyok, és ezzel együtt kell megtanulnom kontrollálnom az elmémet, ezzel együtt kell megtartanom a harmóniámat, ez néha nem egyszerű dolog, de hogy mindenkinek megvan ez a nehézség az életének. A másik alkat kicsit nehézkes lesz. Ő neki mindig reggel ilyen bútolnia kell, úgy hívja a férje, és így kap alkat, hogy neki kell az a fél óra, amíg így magához tér és elrendezi, hogy aznap mit fog csinálni, hogyan indul a napja, nem tud így kipattanni és tetre kész lenni. De amikor ezt is értjük, akkor tudunk benne fejlődni, de nem ütjük magunkat, hogy úristen, én milyen lusta vagyok, hanem megértem, hogy nekem ez az alkatomból jön, nekem ezen tudok fejleszteni, de hát sose leszek robbanékony alkat, mert nem azzal születtem. És akkor vannak mások, akiknek meg megint más dolgokkal kell küzdeniük, de ahogy megértjük a prakritinket, ugye prakriti ez a született testtípusunk, hogy én mivel, milyen adottságokkal rendelkezem, akkor azért sokkal könnyebb a keretek között fejlődni, én azt gondolom, megismerni önmagunkat, fejleszteni a képességeinket. Szóval ez egy csodálatos rendszer, ami igenis működik a mai napig.
Miközben beszéltél, nagyon sok kérdés felmerült bennem, és biztos a hallgatóban is. Az egyik például az, hogy egy visszakanyarodva egy kicsikét a történetére és a gyökerekre, hogy nem tudom, te mennyire vagy jártas más ősi hagyományok, gyógyító hagyományokban, de hogy ezek a fajta, vagy ez a fajta világszemlélet, vagy beosztások, akár dósa szerinti testalkatok, ezek megjelennek más ősi gyógyászati kultúrákban is? Például ugye a kínai gyógyászat szintén kezd nagyon híres lenni, és egyre több helyen alkalmazza.
Hát, hogyne, ugye a hagyományos kínai orvoslás ugyanúgy az elemeken alapszik. Más elemeken, ugye náluk van fa meg fém elem az ötben, de valójában a rendszer, amiben gondolkodnak, a tünetek, amiket figyelnek, azért nagyon hasonló. De amit én szintén szeretek elmondani, nem kell messzire mennünk. Tehát a magyar népi gyógyászatunkat megnézzük, azért az is elemekkel dolgozott, meg energetikával, csak ez mára mondjuk lehet, hogy már nem annyira egyértelmű. De eleve azt gondolom, hogy a bolygónak az összes alternatív gyógyászata az nem tud nem hasonló lenni egymáshoz, hiszen mindegyik gyógynövényekkel dolgozik. Tehát az ajurvédának is, amikor már akár a megelőzést nézzük, akár a gyógyítást nézzük, azért ott nagyon komoly szerepet játszik a táplálkozás meg az életmód mellett a gyógyfüveknek az alkalmazása, mint az összes alternatív gyógyászatban. De a magyar népi gyógyászat meg kifejezetten egy energetikai gyógyászat volt, csak nem hívtuk így, hanem a füves asszonyok tudták, hogy mit kell figyelni. De egy jó példa ugye a kamilla például, amit sokan úgy ismernek, hogy székfű, az nem székfű, az eredetileg szikfű volt, mert hogy szikes talajon nőtt, ami egy ilyen száraz talajfajta, és ebben már benne is volt a növénynek az energetikája, hogy az egy szárazságot hozó, szárító energiával rendelkező növény. Tehát azt gondolom, hogy ezeket így mi tudtuk valaha, és nagyon nagy hasonlóság van egy csomó átfedés a két gyógyászat között, hiszen ugyanazokat a terápiákat használják, ugyanúgy borogatásokat, teákat, főzeteket, kerülcsöket használtak, akár az ajurvédában, akár a magyar népi gyógyászatban. És azt gondolom, hogy a magyar népi gyógyászat is egy hihetetlen komoly gyógyászati rendszer, csak talán a magyarázatok nem maradtak már meg annyira. Az ajurvéda azért zseniális, mert ott a magyarázatok is ott vannak, tehát egy ilyen fafejű embernek, mint én vagyok, aki semmit nem csinál, nem érti, neki kell az, hogy értsem, hogy miért működik majd, ha én rákenek valamit valamire. Magyar népi gyógyászatban ezt már azt hiszem, hogy inkább csak ilyen érzéssel vagy elhivatottsággal tudja csinálni az ember, mert nem mindennek maradt meg a magyarázata. Hogy mondjak egy példát, hogy értettőbb legyen, ott van a magyar népi gyógyászatban egy nem is olyan nagyon régen vizsgált metódus, ez a ólomöntés, ami tulajdonképpen úgy hívták, hogy ijedtségre használtak régen ólomöntést. Az adott kliensnek a feje fölött egy vizes tába beleöntöttek olmot, melegített olmot, és ezt nemrég nyugaton vizsgálták, pszichológusok, vagy pszichiáterek, ezt nem tudom pontosan, de hogy ilyen mentális foglalkozók, és van mentális területtel foglalkozók, és egyszerűen ott álltak fölött, és annyit tudtak mondani, hogy nem értik, de működik. És azt hiszem, hogy ez a nagy különbség, hogy van, aki el tudja fogadni, hogy működik, és van, akinek meg igenis kell az a fajta kicsit tudományos magyarázat mögé, hogy igen. És akkor lehet spekulálni, hogy a magyar népi gyógyászat ólomöntése az a hetedik csakra fölötti részen a vízelemet meg a tűzelemet egyesítés, ez biztos csinál valamit. Igen, csak ez már a spekuláció, vagy legalábbis részemről spekuláció, hiszen nem tudom a hiteles magyarázatát. A ajurvédában ilyen nincsen. Ott pontosan tudjuk, hogy mi miért működik, vagy hogyan működik.
Azért, úgy, ahogy beszéltél nekem, valahogy az a benyomásom, hogy kicsit olyan furcsának érzem, hogy előszedünk egy ilyen nagyon ősi tudományt, és azt mondjuk rá, hogy hát ez egy alternatív gyógyászat, mert annyira bele megszoktuk ezt a, hogy mindenre csak műtéten lehet válaszolni, vagy vegyszerekkel, hogy tömjük magunkba a gyógyszereket, ennek ilyen mellékhatása van, annak olyan, akkor a harmadik mellékhatására szedünk egy másik gyógyszer, tehát, hogy mi annyira megszoktuk ezt a rendszert, hogy azt gondoljuk, hogy ezek ilyen, ezek az ájurvéda, meg kínai gyógyászat, meg gyógynövények használata, hogy hát jó, lehet, hogy működik, de az a biztos, ha beszedem a gyógyszert. És valahol ez olyan, mint amikor egy vegetáriánus embert megkérdeznek arra, hogy jó, de mivel pótlod a húst? De a vegetáriánus meg azt gondolja, hogy miért kéne pótolnom, az a normális, amikor valaki nem eszik. Tehát, hogy ez azért nagyon, nagyon különbözik a két szemlélet egymástól. Az ájurvéda sok ezer éve alatt voltak-e szintén ilyen neves professzorok, vagy mesterek, tanítványok, orvosok, akiket érdemes megemlíteni valamilyen különleges cselekedetük miatt?
Hogyne, hát nagyon-nagyon sok szemét ki lehetne emelni, de azt hiszem, hogy talán három az, akit mindenféleképpen érdemes megemlíteni közöttük. Ugye Csaraka az egyik, akinek a Csaraka szamitát köszönhetjük, ez tulajdonképpen a belgyógyászattal foglalkozó írás részeket gyűjtötte össze, és főleg ezzel foglalkozik. Ha jól tudom, akkor mai napig Indiában úgy tanítják az ajurvédát, ugye magasabb szinten, hogy amikor belgyógyászati részhez kerülnek, akkor mai napig a Csaraka szamitát használják, mint forrásként. A másik nagyon érdekes személye ennek a tudománynak, amit ugye én nem képviselhetek, de tudok róla, ugye ő Szusuta volt, aki a sebészeti részét foglalta össze ezeknek az írásoknak. Ez azért érdekes, mert ugye ezt mondtam az előző etapban is, hogy ezt kevesen tudják, hogy ez egy teljes orvostudomány, tehát így a sebészet ugyanúgy benne volt. Tehát nem gondoljuk azt, hogy amikor valakinek egy komoly, mit tudom én, deganatos vagy fekélyes betegsége van, akkor ott nincs szükség arra, hogy fizikailag beavatkozzunk, hanem majd a gyógynövények mindent megoldanak. hanem nagyon komoly műtéteket végzett el Sosuta, és ő nagyon komoly írásokat hagyott ránk ezekről a területekről. Csak nyilván hozzátesszük, hogy úgy az érzéstelenítésben, mint az altatásban, a sebregenerálásban gyógynövényeket használt, ugye, hiszen akkor még nem voltak így kemikáliák. De hogy milyen komoly műtétei voltak, hogy ő végzett orrplasztikákat, bőrátültetést például. Tehát egy nagyon hihetetlen komoly tudással rendelkezett, és azt gondolom, hogy annyiban más, mint a mai sebészetünk, mert hogyha megnézzük, vannak rajzok arról, hogy ő milyen eszközöket használt az orvoslásában, és nem igazán lát különbséget a fogói, meg a csipeszei, meg a szikélye között, mint amit azt gondolom, hogy ma átlag az egyszerű eszközöket tekintve használ egy sebész. Nyilván nem volt komputer tomográfia, de szerintem nem is volt rá szüksége.
Ez olyan érdekes egyébként, bocsánat, hogy belevágok, mert én azt hallottam, hogy az ájurvédikus gyógyításnak nem része a sebészeti beavatkozás, mert hogy ez nagyon káros a szervezetre, hogyha ugye felmetszik a bőrt, vagy a húst, mert hogy az nagyban befolyásolja az élet levegőknek az áramlását.
Így van, csak hogy Sosuta olyan komoly írásokat hagyott ránk, ami beleírja, hogy ugye a marmapontokra mennyire figyelni kell, amiközben sebészeti beavatkozást végzünk, amit ma már nem tudunk, vagy nem használjuk ezt a tudást. Ugye marmapontból 107 marmapont van, amiről tudjuk, hogy hol van, hogy van. A marma azt jelenti, hogy ami meg is ölhet. Tehát ezek olyan pontok, kicsit az akupresszúrás pontokhoz lehet hasonlítani, aminek a stimulálásával tudunk szervekre hatni. És ezek nagyon-nagyon komoly kis finom szervecskék a testen belül, és ez folyamatosan jegyzi is Sosuta, hogy a sebésznek pontosan tudnia kell, hogy hol vannak ezek a marba pontok, hiszen azokban nem vághat bele, azokat ki kell kerülni, milyen technikákkal is hogyan lehet a marmákat éppen hagyni. Tehát, hogy igen, ez igaz, hogy a finom testben tudnak károkat okozni, hogyha nem megfelelően végzik ezeket a beavatkozásokat, de hát ez tény, hogy nem, ez része volt az ajurvédának, hogy ne. Tehát, hogyha ott volt egy olyan szituáció, amit amputálni kellett, akkor amputálni kellett. Tehát ezt nem gondoltuk azt, hogy akkor most így járt az élőlény, és nem mondjuk meg az ő helyzetét, hogy ne. A mai napig azt gondolom, hogy ebbe az egész természetgyógyászat, gyógyászat, nyugati, meg keleti, meg nagy probléma körben azt kellene látni, hogy mindennek megvan a helye. Tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy a nyugati gyógyászat nem egy olyan tudás, amire nekünk nincs szükségünk. Hát hogy ne lenne? Tehát egy autóbalesetben, ahogy Isten történik, és ott menteni kell a szeretteinket, akkor az ember nem azon gondolkodik, hogy Úristen, most ezt hogy oldjuk meg alternatív technikával. Az nem a mi területünk. Ott egy nagyon komoly más irányultságú tudásra van szükség, és ezért kéne tudni a kompetencia határokat, azt gondolom, hogy meddig az én kompetenciám egy gyakorolni mondjuk egy terápiát, és hol kell átadnom egy orvosnak, és ez már az ő területe. Sajnos nagyon sokan ezeket a határokat feszegetik, és azt gondolom, hogy ebből jön egy csomó konfliktus, meg ebből jön egy csomó ilyen nem jó hangulat se az egyik, se a másik oldalon.
Jó, akkor tehát két mesterről hallottunk eddig, és azt mondtad az elején, hogy három.
Igen, Bhága Bhata volt, ugye, akit említettem már, hogy a 8. század környékén ő foglalta össze ezt a 8-fokú rendszert, amiben az ajurvéda utána is táplálkozott. Ez a három személy, ez biztos, hogy nagyon meghatározó volt a történelem során. Az ő írásaikra mindenféleképpen tudunk hagyatkozni a mai napig.
Van esetleg valami történet, amit ismersz róluk is?
Hát a kedvenc történetem az igen, ugye én nagy fitoterápia fan vagyok, ami azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az ajurvédám, és a Csarakának van egy ilyen fönnmaradt története, hogy ugye tanította a tanítványait, és volt egy olyan nap, amikor az volt a kérés, hogy most mindenki menjen ki a nagyvilágba, és hozzon minél több olyan növényt, ami nem jó semmire. Tehát, hogy nincs gyógyhatása. És akkor persze elmentek a tanítványok, és egy nap múlva megérkezett az első tanítvány, hozott 50 növényt, ami nem jó semmire. Egy hét múlva megérkezett a következő tanítvány, az hozott 25-öt, ami nem jó semmire. És akkor a kedvenc tanítványa egy hónap múlva tért vissza, és mondta, hogy ne arra úgy mester, de nem találtam egyetlen egy növényt se, ami nem jó semmire. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szépen rajzolja azt, hogy mit gondol az ajurvéda a gyógynövényekről, meg hogy hogyan kell ezt látni. Az ajurvédikus fitoterápiát, tehát hogy nem is minden növényről tudjuk, hogy milyen gyógyhatása van, de rengeteg gyógyhatással rendelkező gyógynövény van.
Épp a minap beszélgettem egy barátnőmmel, aki mondta, hogy füvesítettek a kertben, és hát szépen ki is nőtt a frissen ültetett fűmagok, kikeltek, és hát nagy bosszusan vette észre, hogy egy hét múlva teli lett gazzal a szép gyep, és hát elkezdte őket nagy erővel írtani, mert hogy néz ez ki, hát neki nem ez volt a célja, és aztán hónapokra rá a kezébe került egy gyógynövényes könyv, és azt vette észre, hogy a csodálatos fűmagjai között csak gyógynövények nőttek, mindegyiket fölismerte, hogy nem is kellett volna füvesíteni, mert neki igazából az egész kertje gyógynövényekkel van teli.
Igen, hát ez nagyon sokszor így van különben, hogy azokban a kertekben, amit régóta nem kezeltek rendesen, vagy nem lett ilyen gyepesítve, ott azért rengeteg gyógynövényt találunk, amiket azért érdemes meghagyni. Tehát, hogy nálunk is a kiskertünkben nagyon-nagyon sok olyan gyógynövény van, ami magától termet, sőt, a közben jelent meg, tehát mint egy cickafarka, most tele van a kert, és nem volt, amikor oda költöztünk. Így egyszer csak megjelennek ezek az élőlények, és hogyha ismerjük, akkor érdemes így békén hagyni őket, mert amúgy is azt gondoljuk, ugye, hogy ez egy nagyon áldásos dolog, talán a buddhistáknál van az, hogy úgy keresik a templomoknak a helyét, hogy megnézzük, hogy hány gyógynövény terem az adott területen, és hogyha sok, akkor az egy nagyon kedvező hely a lelki életre.
Kicsit akkor mesélj már magadról, kérlek, hogy ma már te vagy itt az előadónk és a szaktekintély, hogy azért a hallgatók is ismerjenek téged, mert az egy dolog, hogy én elhiszem, amit mondasz, de...
Hát annyira nem vagyok érdekes, mint az ajurvéda, igazából.
Mióta foglalkozol ezzel a tudománnyal?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Maga az ajurvéda később jött az életembe, de természetgyógyászatot ezt már ilyen 18-19 évesen tulajdonképpen szakvizsgával rendelkeztem, bár ez akkor még egy nagyon egyszerű dolog volt, fitoterápiából, meg reflexológiából volt először képesítésem, csak utána, ugye rendszerváltás utáni időkben elvették a diplománkat, és utána köteleztek minket arra, hogy oké, de akkor kezdjük előről az iskolát, és akkor rakjuk le, és hitelesítve legyenek a természetgyógyászok. És hát én akkor ilyen, tudom én, 21 éves fejjel, ugye meg irgalmatlan egóval azt gondoltam, hogy na nem, ha ez így van, akkor ez nekem biztos nem az utam. És hát a szeretet, meg az a szerelem az alternatív gyógyászatok iránt megmaradt, csak hát nem ezzel foglalkoztam, hanem én újságíró lettem, fotográfus, a televízió szerkesztő, szóval ilyen elég más irányban kezdtem el szakosodni. És hát igazából nem titok, meg a tanítványaim tudják, mert mindig ide kerül a sor, azért elmondom úgy, hogy én ezt nem szégyellem a mai napig, hogy engem nagyon egyszerűen lettem természetgyógyász, lebetegedtem. És bekaptam egy olyan betegséget, amiről sajnos évekig nem tudtam megszabadulni. És amikor az egyik mesteremhez kerültem, ugye, hogy mégis mi történik velem, hogyan lehetne ebből gyógyulni, ugye ő a ajurvéda terapeuta volt szintén, akkor volt egy pont, amikor azt mondta, hogy azért nem tudok meggyógyulni, mert nem a dharmámat csinálom, tehát nem az előírt kötelességem szerint élem az életemet, és nekem gyógyítanom kellene. Na hát ezen természetesen halálosan megsértöttem, tehát én nem leszek vajákos asszony, és én különben is újságíró vagyok, és televíziós szerkesztő, és nekem VIP engednek át a repülőtereken, és nem gondolja, hogy ezek után én most át fogok menni valami füves asszonyba. Úgyhogy
már elfelejtettem a régi szenvedélyed.
Nem felejtettem el, csak ilyen hobbinak maradt meg, tehát hogy nem gondoltam, hogy nekem ezzel ténylegesen foglalkoznunk kell. És ez így is maradt egy jó ideig, tehát hogy én mindig mentem hozzá, ő mindig mondta, hogy még mindig ugyanaz a helyzet, tehát fogadjam el, hogy nem lesz nekem ez így jó, és a fejemre fognak koppintani, hogyha nem teszem le az egómat. És akkor tulajdonképpen ilyen hepciás elme állapotban kezdtem el először ezzel foglalkozni, de valami nagyon érdekes módon a tüneteim viszont elkezdtek csökkenni, tehát hogy lábra tudtam állni, meg elkezdtem gyógyulni, és akkor így, hát bármilyen misztikusan hangzik, vagy elvont sztorinak, ez sajnos így volt, hogy amikor elkezdtem arra az útra állni, hogy na jó, akkor kezdjünk el előről tanulni, akkor kezdjünk el ennek neki menni, akkor egyértelműen eltűnt ez a betegség az életemből.
Ez hány éve volt egyébként?
Hát most már több mint 10-15 körülbelül.
És kihez fordultál, hogy honnan tudtad, hogy kitől lehet a hiteles tudástársaját?
Nekem szerencsém volt vele, mert ugye én 98-ban kerültem ki először Indiába, ahol egy ilyen kolostorvárosban, ugye Bengáliában, Mayapurban volt szerencsém eltölteni először 3 hónapot, és ő volt az egyetlen magyar fiú, aki kint volt akkor Mayapurban, és mivel én nem beszéltem angolul, tehát nem is tudom, hogy miért mentem ki a világba mindenféle nyelvtudás nélkül, így a jó Isten így összehozott minket, tehát én akkor már tudtam, hogy ő akkor egy olyan, hogy a Gornarayan Prabhuról van szó, tehát nem titok, hogy ő akkor ott egy nagyon komoly pozícióban volt, Brahminként, templom, kolostori életet élt, és hát mindegyetlen magyart ugye csak megtaláltam, és akkor már tudtam, hogy ajurvéda, asztrológia, minden ilyen. Tehát volt egy kapcsolatom vele. Uh-huh. És amikor hazajött Magyarországra, akkor újra találkoztunk. De hát kint Indiában is ugye mindig valahogy szembe jött ez velem. Tehát volt olyan orvos, akit olajos terápiákat tanultam, volt, aki általában az ajurvédáról, tehát ott megtalálja azért az embert, az a vonal, amivel minden utcasarkon találkozol vele, hogy lehet tanulni ajurvédát. Sokféle formában, aztán nyilván, amikor már ez ilyen evidens volt, meg hitelesíteni is kellett ezt, hogy én nem csak itt a levegőbe beszélek, akkor hogy van egy természetgyógyászati egyetem a Magyarországon, ami egyedülálló egész Európában tulajdonképpen, ahol több mint 27 alternatív gyógyászati ágat tanítanak, ugye 3 éves főiskolai képzés keretében, és akkor oda beiratkoztam, és ott tanultam több mindent, többek között a ajurvédát, és akkor utána még szakosodtam tovább a ajurvédáról, és pancsakarma technikusi végzettséggel jöttem ki onnan, tehát hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat, ahol így rálögdösött az életem, de hát aztán szerelemmé vált, és ma meg már el sem tudom képzelni, hogy mással foglalkozzak.
És akkor ma tulajdonképpen hol lehet téged megtalálni, vagy hogyan lehet hozzád fordulni?
Hát van egy személyes praxisom, ahol főleg ilyen testtípus meghatározása, meg személyes tanácsadása, tehát tanácsadóként dolgozom, ugye nem gyógyítok, hanem tanácsadóként képviselem az ajurvédát, illetve hát van szerencsém 2 főiskolán tanítani, tehát hogy miután elvégeztem, ugye ma már ez egy nemzetközi egyetem lettünk, ahol most már annó tanultam, most meg már taníthatok ajurvédát Budapesten és több városban az országban, meg hát ugye a Bhaktivédantai Tudományi Főiskolán is vannak tanfolyamok, amiket tarthatok, úgyhogy...
Azt hittem, hogy a Debreceni Egyetemnek az ajurvéda szakán tanítasz.
Nem.
Még az is eljöhet.
Volt róla szó, de még ott nem tartunk. Most ez a 2 is bőven elég megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezekbe a képzésekben.
Az első részben elkezdtél beszélni bizonyos definíciókról, vagy alapvető szemléletről, amit fontos tudni ahhoz, hogy valaki tovább tudjon haladni az ájurvéda megértésében. Itt elhangzott ugye, hogy milyen dósák léteznek, ezek milyen elemekből tevődnek össze. Ezek a dósák, ha jól értelmezem, azért a gyakorlatban ugye a test alkatokat vagy testtípusokat jelentik. érintőlegesen beszéltél már erről, de szerintem érdemes lenne most a sorozatunk első részében akkor egy olyan fajta gyakorlati tanácsot vagy tudást adni a hallgatóknak, hogy ők saját magukról meg tudják állapítani, hogy milyen testtípusba tartoznak. Hogyan tudnál ebben segíteni, hogy el tudod ezt nekünk mondani így rádióban?
Hát mindenket mindenféleképpen tudok mondani. A tapasztalatom az az, hogy nagyon nehéz megállapítani a saját testtípusunkat, mert nem vagyunk igazából magunkkal tisztában. És nagyon sok teszt kering, különben a neten lehet ilyen dósa teszteket találni, rengeteget, ami tehát jobb meg rosszabb verziók, de az a tapasztalatom tanítványaimnál is, hogy egy olyan egyszerű kérdése, hogy milyen a nyakad, vagy rövid, tömzsi, vagy hosszú, vékony, vagy iszmos, azok teljes szokkot kapnak, az emberek és fogalmuk nincs róla. Milyen a szempillád, és akkor ott megint, hogy hát az, hogy hosszú, az még talán látszik, de hogy az most egy ilyen erős szálú, vagy egy puha szempillát, tehát teljes egyáltalán nem vagyunk tisztában magunkkal, na az az igazság. Meg nagyon sokszor van az, hogy ugye hölgyek azt gondolják, hogy ők már túlsúlyosak, miközben egy deka fölösleg nincs rajtuk, hanem egész egyszerűen alkatilag egy erősebb fajtába tartoznak. Tehát nem egyszerű, de azt mindenféleképpen el tudom mondani, hogy mégis mik azok, amiket figyelünk, hogy mire, mit kell nézni, amikor az ember egy prakritit vizsgál, hogy megtalálja ezt az ominózus született testtípust. Azt tudjuk mondani, ugye, hogy bár 7 alkat van, 3 tiszta alkatot nagyon szépen le lehet írni, és akkor az alapján meg könnyebb megtalálni a vegyes alkatú személyeket is. Hogyha a váltával, ugye, mint uralkodó dósával kezdünk, akkor el kell tudni mondani, vannak fizikai, meg mentális ugye jegyek, amiket figyelünk. A fizikai jegyek között ott lesz, hogy mert lehet alacsony is, meg lehet magas is az illető, de mindenféleképpen egy ilyen vékony alkat volt, legalábbis gyerekkorában biztos, hogy egy ilyen nem túl erős izomzatú, vékony csontú, könnyű csontozatú szeméről van szó, akinek így vannak ilyen jelei. Ugye azt mondja az ajurvéda nagyon szépen fogalmazva, hogy aranyszínű bőre van. És ha megfigyeled őket, akkor ugye hát mi úgy hívjuk, hogy kreol, vagy könnyen barnuló, de én már az oviban megfigyeltem, hogy igenis vannak ilyen sárgás bőrű személyek, ami nem azért van, mert májbetegek, hanem mert tényleg van egy ilyen fura arany tónusa a bőrének. Ez egy nagyon vékony bőr különben, ez néha már ilyen egész pergamenszerű, amiről rendszeresen lehet látni, hogy az erekát látszanak. Ez nem azért van, mert ott még van egy ilyen így gyulladtér, hanem mert átlátszik. Biztos te is találkoztam olyan kisgyerekkel, akinek halántéknál nyaki részen, vagy a kar belső részén jobban láthatók az erek. Ezek ilyen klasszikus válta jegyek egy testen. Általában mindig szárazságos tünetekkel küzdenek, tehát könnyen szárad a hajuk, könnyen szárad a bőrük, könnyen kicserepesedik a szájuk, törik a körmük, tehát nem azt mondom, hogy ez kötelező, de a hajlamára ez mindenféleképpen ott van náluk. Van egy nagyon érdekes a színeikben, hogy a szájuk meg a köröm húsuk, tehát a köröm alatti húsrész, annak van egy ilyen pici lilás árnyalata. A száján is megfigyelhető, ugye, hogyha a gyerek kifázik, mert sokat volt a Balatonba, akkor ott is megjelenik ez a kis lilás szájszín. Most a váltáknál ez gyárilag van beépítve, tehát nem fáznak, hanem amúgy ott van. De különben meg fáznak, mert az is ott van náluk, hogy ez a kézlábnak a könnyen kifázik, hogy mindig fázik, hogy nyár este is zokniba van, mert könnyen kifáznak a végtagjai, azért ez is jellemző nagyon rájuk. Jellemző rájuk még az, hogy nem szeplősek, hanem inkább egy anyajegyük van, ezek általában ilyen bőrből kiemelkedő, sötétebb színű anyajegyek tudnak lenni náluk. nem igazán emelkedik ki a bordaív náluk. Tehát náluk van inkább ez a kicsit beesett mákas gyerekeknél, ugye, amikor elküldik gyógytornára, akkor szoktam nézni, mert ettől nem lesz nem beesett a mákasok. Nyilván jót tesz nekik, mert kis gyenge testüket erősítik, de hogy ez sajnos sosem lesz ennél erősebb, mert ez megint egy ilyen alkati tényező náluk. Azt tudjuk mondani, hogy az orruknál megfigyelhetők még ilyenek, hogy náluk ilyen kicsit ilyen görbe orr, ez a sasor, vagy nem tudom, karvajúj, vagy minek szokták nevezni. Ezek náluk például gyakrabban jelen vannak. Általában ilyen hullámos göndörhajuk van, jellemzően inkább ilyen barnás színű szokott lenni. Kisebb a szemük, mélyen ülő szemük van. A fogaik azok, hogyha így mondjuk végighúzza az ember a nyelvével, a saját fogsorán a nyelvét kívülről, akkor náluk ilyen rovátkák szoktak lenni a fogukban. Tehát van egy csomó olyan kis jel, amit így össze lehet rakni már a fizikai oldalról. Hogyha a mentális, vagy ilyen belső tulajdonságokat nézzük, akkor ők azok, akik sokat csacsognak, hogyha felszabadult hangulatban vannak, akkor rengeteget tudnak beszélni. A gyerekek azok ilyen klasszikus szövegládák, és az a fajta ilyen összefüggéstelenül tudnak gyerekkorban beszélni, tehát, hogy elkezd egy gondolatot, és akkor egy másik gondolattal fejezi be, de nem lehet lelőni. Közben azért ők ilyen kis, nagyon törékeny lelkűek, felnőtt korukban is ilyen művész hajlam, ez a finomság, ez mindig bennük van, és azért pont ezért ők nagyon kihegyezettek, és nagyon sokszor van náluk szorongásos, vagy visszahúzódó mentalitás. Tehát, hogy van egy csomó ilyen jel kívülről, belülről, amit az ember így, hogyha figyel, vagy gyakorlott szemmel nézi, akkor ezeket látni fogja. Ugye ez egy ilyen levegő ételelemből jövő, úgy is szoktuk írni, hogy levegős alkat, tehát a könnyűség, a gyorsaság, a változékonyság, ezek mindig megjelennek, ugye. Ilyen kicsit szeleburdiak tudnak lenni, főleg gyerekkorban, meg a változékonyság az mindig ott van. Tehát változékony az étvágyuk, változékony a hangulatuk. Gyorsan tudnak változtatni akár munkahelyet, akár kapcsolatokat. Tehát, hogy ezekről így felismerhetőek ezek a váltalkatok. Ehhez képest a pita alkat, ugye ez már egy tüzes természetű. Szeretem a magyar nyelvben, hogy nagyon jó jelzőik vannak, hogy ez a tűzről pattant menyecske, ez egy ilyen klasszikus pita alkatnak a leírása. Hogyha az alkatukat nézzük, akkor ők a középkategória, tehát ők már nem ilyen kis rozogák, hanem azért erősebb, a csontozatok erősebb, az izomzatuk, de még mindig csak egy ilyen középes testalkatról magunkon beszélünk. Tehát közepesen magasak, közepesen izgosak, közepesen erősek, de könnyű felismerni őket arról, hogy ők fehérbőrűek, és általában szeplősek, tehát legalább egy-két ilyen bőrből nem kiemelkedő kis foltjuk, szeplőjük azért mindig szokott lenni. Igaz, hogy sokféle szemszínük, hajszínük tud a pitáknak lenni, de ha például zöld a szemük, akkor az így rögtön elárulja őket, mert ez a macska zöld szem, ez szinte csak ennél a tüzes alkatnál van, illetve a vörös haj, ami meg megint ugye nem titkolható, hogy ez a tüzes alkatának köszönhető. Szóval gyerekkorban látsz egy vörös hajú, zöld szemű, szeplős gyereket, akkor nem kell ajurvéda terapeutához vinni, hogy megállapítsa a prakritiét, mert ez egy nagyon élesen árulkodó jel. Persze ettől független lehetnek szőkék, barnák. De az biztos, hogy úgy írja le az ajurvéda, hogy nagyon átütő tekintetük van, nagyon szép szemük szokott lenni, ilyen megkapó szemük van a pitáknak általában. Mentalitásuk meg hát olyan, mint az elem, amit ültenk bennük, ugye robbanékonyak, tehát hogy lehetnek ők alázatosak, aranyosak, kedvesek, de nagyon könnyen azért így ki lehet náluk húzni a gyufát. Nem túl jó alkalmazottak például, mert ugye ez a vezető mentalitás, ez ott van náluk is, és ez feladat is, azt gondolom, tehát például ilyenekbe tudunk segíteni, hogy ilyen életfeladatokra rálássanak, hogy ne legyen alkalmazott, ha nem muszáj, hogyha tud váltani, hogy akár a saját maga ura legyen vállalkozóként, vagy van lehetősége föllépdelni egy ilyen ranglistán, ahol később ő is vezetővé válhat, akkor mindenféleképpen érdemes, mert a piták jó vezetők. Tehát hogyha ők így letisztultabb személyek, akkor kifejezetten jó főnökök válhatnak belőlük. És én régóta mondom mindenkinek, hogyha megnéznénk ezeket a nagy-nagy uralkodókat, vagy ilyen heroikus arcokat a történelmünk során, akkor azok között biztos, hogy rengeteg pita alkat van, mert az, hogy nagy tömegeket vezetni, az, hogy te ilyen Hannibálként átmenni az Alpokon, ahhoz kell az a fajta ilyen tüzes mentalitás, amikkel a piták rendelkeznek. És akkor, hogyha megnézzük ugye a harmadik alkatot, a kapákat, akkor a kapáknál látjuk azt, hogy ők már nagyon erős testalkatúak, akár alacsonyak, akár magasak, tehát mind a kettő van náluk, de ha alacsony, akkor ők ezek a kis mokány arcok, vagy ilyen kis izomgolyók, hogyha meg ugye magasak is hozzá, akkor meg egy ilyen teljes atléta alkat van. Nagyon erős csontozat, nagyon erős izomzat, általában ilyen fehérbőrű és sötét színek társulnak hozzá, tehát sötétbarna szem, sötétbarna haj, ilyen olajos, szép szemük van, olajos hajuk van. És én azt gondolom, hogy talán nem szokták így jellemezni, de én nekem ez így illik rájuk, hogy ők ilyen kicsit konzervatívabb személyek, így a belső értékeiket tekintve. Ők így kicsit ragaszkodóbbak, ők jobban szeretnek otthon lenni, hogyha nyaralni mennek, akkor is inkább országon belül mennek nyaralni, mert fontosak nekik ezek az értékek, hogy a saját nyelvükön beszéljenek, a saját közegükbe lássanak, hogyha van egy kis kertjük, akkor lehet, hogy ki sem mozdulnak otthonról, mert ebben érzik jó a magukat, a család nagyon fontos neki. Nem igazán, tehát hűséges típusok, ez nagyon jellemzi őket nagyon sokszor, és tehát ez a ragaszkodásuk, ez nem feltétlen negatív ragaszkodásról beszélünk ott, hanem egyszerűen ő neki más az értékrendje, mondom, egy kicsit ilyen régi koroknak a nemes értékei jobban megjelennek a kapáknál. Nyilván ez el tud fordulni negatívba, hogy az, hogy nem megy máshova, az egy ilyen letapadás is tud lenni náluk, hogy nem mozognak eleget, hogy náluk van a legtöbbször ilyen túlsúlyra való hajlam. Tehát náluk ez kifejezetten fontos, hogy beiktassák a sportot az életükben, mert ezt a nagy erős testet, amivel megjelentek itt, ezt azért mozgatni is kell ahhoz, hogy erőben maradjon, meg egészséges legyen. Talán a legfontosabb náluk még azt látni, hogy egy ilyen félreértésben vagyunk, főleg itt nyugaton, hogy azt gondoljuk, hogy van egy ilyen nagy, erős teste, és akkor ehhez kell egy csomó tálétel, hogy ezt meg tudjuk tartani. Háromszor annyit eszik, mint egy normális ember. Nem, pont azért nem, mert hogy erős, tehát nincs mit építeni rajta, nekik sokkal kevesebb étel is elég lenne, sokkal kevesebb anyagot kell bejuttatni a szervezetükbe, és mivel ugye ezt így nem értjük, nem tanuljuk, ezért sokszor túl tudják enni magukat, túl tudják táplálni magukat, és akkor ebből jön az, hogy legtöbbször ők azok, akik ilyen túlsúlyt tudnak magukra szedni.
És akkor mi a helyzet a kevert típusúakkal?
Hát ezekből, amit elmondtam, ezekből keverednek. Tehát a váltapita alkat az ugye a levegős jegyeket is, meg a tüzes jegyeket is fogja hozni magával. Valamit ebből, valamit abból, valamit az alkati részből fog megnyilvánítani, valamit a mentális dolgokból. Tehát ebből jönnek a sokszínűségek, hiszen azért érezzük, hogy nem csak hétféle embertípus van, hanem ennek ugye, ahogy ezek adódnak össze ezek az arányok, meg alakulnak ki. Tulajdonképpen ugye hát neked nem kell mondanom, hogy a védikus elképzelés szerint nincs két egyforma ember, tehát mindenki más és más. És ez nagyon szép, hogy az ajurvédában ez mennyire megnyilvánul. Persze muszáj azért mégis valami klisét mutatnunk, de ha már ezt a hét alkatot szétszedjük, akkor nagyon könnyű lesz őket egészségben jobban fenntartani, vagy könnyebb lesz az egyszerű betegségekről lehozni őket. Nagyon-nagyon fontos, tehát el sem tudom képzelni azt, hogy az alkatunk ismerete nélkül adjunk egy gyógymódtanácsot ma már, hiszen ugye a válták, azt mondtam, hogy szárazságos tünetekkel küzdenek, azok mindig ki vannak száradva, őket mindig nedvesíteni kell. Tehát nekik nem lehet olyan gyógynövényeket adni, mint amit már említettem, mondjuk egy kamillát, ugye egy szikfüvet, ami szárít. Tehát ez nem az ő teája lesz, ez nem az ő gyógynövénye lesz. Más tudjuk, hogy a növényeknek van energetikájuk, van amelyik hűt, van amelyik fűt. Egy váltát mindig fűteni kell, sose hűtünk, mert nincs rá szüksége. Ő neki a fűtő energetikájú gyógynövények lesznek, tehát például a fűszereknek egy nagy része. A pitát meg pont fordítva, azokat meg nem fűtjük. Tehát egy pita alkatú személy, ami amúgy is egy tüzes alkat, hogyha az ő dósáját szeretnénk harmonizálni, akkor jellemzően őt inkább hűteni fogjuk. Hűtő energetikájú gyógynövényekkel, mint mondjuk a mentafélék, ugye egy zöld koriander, tehát hogy megvannak az ő fűszereik, és azért lesz nagyon-nagyon gyors mégis az életmódban a váltás, amikor az ember megismeri a saját alkatát, hiszen hogyha e szerint kezd el táplálkozni, akkor nagyon gyorsan érzi azt, hogy harmonizálódott a szervezete, nem lesz megterhelve az emésztőrendszere, nem lesz megterhelve az elméje, hanem egy ilyen könnyedséget érez nagyon hamar az ember, és egyszerűen csak segítjük a saját testünket életbe maradni ennek a tudásnak a birtokában.
Hát nagyon hasznos volt, amiket elmondtál, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül is többen asszociáltak a saját ismerősei közül, hogy na hát ő biztos, hogy a Jancsi, akkor ő tudti, hogy válta. És ezek a prototípusok úgy megjelentek a szemünk előtt az ismerőseink közül. A sorozatunk többi részében fogunk majd még életmódról, táplálkozásról, gyógynövényekről, stb. Az Ayurveda több területéről beszélgetni. Ez most egyelőre egy alapozó beszélgetés volt. Így az adásunk végén milyen forrásokat tudnál tanácsolni azoknak, akiknek esetleg felcsigázta az érdeklődését az Ayurveda, esetleg tudsz mondani olyan honlapot, könyvet, amit ehhez érdemes elolvasni, vagy olyan tanfolyamot tudsz esetleg javasolni, iskolát, ahová érdemes beiratkozni, hogyha valaki érdeklődik?
Én azt gondolom, hogy első körben mindenképp érdemes utána olvasni. Most már hál' Istennek van olyan könyv, ami közérthető, mert eddig is voltak magyar nyelvű a ayurvéda irodalmak, de azt gondolom, hogy sok volt benne olyan, amit az ember nekivágott, akkor nem biztató volt, mert így elég kubancos volt már az elején. De ilyen például a David Frohlynak az ayurvédikus gyógyászat teljes körű kalauz, ez az alcíme. Ez egy nagyon-nagyon jól megfogalmazott, meg jó magyar fordítású könyv, amiben azt gondolom, hogy egy laikus is, aki most találkozik ezzel először, nagyon szépen át tudja nézni, hogy miről is szólnak az alapok az ayurvédában. Hát illetve nem csak az alapok, hiszen nem véletlen teljes körű kalauz, tehát konkrétan a betegségek is, a táplálkozás, mindenfélét megtalál ebbe a könyvbe. Persze van nagyon sok jó könyv, ugye ott van az Ayurveda és Panchakarma, Sunil doktornak a könyve, tehát sok magyar nyelvű irodalom van, én a Frohlyt nagyon szeretem. De ott van a Vasant Ladnak a könyvei, aki szintén egy nagyon komoly Ayurveda doktor, neki is több könyve van magyarra lefordítva. Szerintem érdemes utána olvasni, hogy van-e nekünk ezzel bővebben dolgunk, vagy nem. Azt gondolom, hogy a prakritit fölállítani, ezt érdemes szakemberrel, hiszen neki több lehetősége van arra, tehát nézünk pulzust, nézünk nyelvet, van, aki még a születési dátumot is mellé teszi, hogy biztosak legyünk abban, hogy a születési testtípust megtaláljuk, ugye erre vannak több lehetőség is, jó magam is többek között ezzel foglalkozom, engem is meg lehet találni a neten, blogomat is, Facebookon is, tehát aki akar, az megtalál, illetve hát ami képzéseket ugye én tudok, ma Magyarországon nem könnyű hozzájutni, bár vannak tanfolyamok azért több is a neten, szintén elérhetőek, de két főiskola, amit említettem, mindenféleképpen ajánlható. Az egyik ugye a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán vannak ilyen hétvégi kurzusok, ahol alapajurvédát, illetve gyógynövény ismeretet az ajurvéda szempontjából el lehet érni, illetve vannak ilyen egy szemeszteres képzések, ugye a Damvantari néven fut most már ez a nemzetközi egyetemi rangot megkaptuk, ugye ez a volt tegye, tehát a természetes gyógymódok szabad egyeteme most már egyetemi akkreditálódott, ugye, és ott szintén elérhetőek a ajurvéda képzések. Tehát azt gondolom, hogy, mert nem azt mondom, hogy nagyon nagy a kínálat, de aki ebben utána akar járni, az azért fog találni könyveket is, képzéseket is, komolyabb képzéseket is ma már Magyarországon.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon kimenítő a meghívást.
Nem hagyjuk még itt abba. Várjuk a hallgatókat a következő sorozatunk következő számára. Addig is mindenkinek góranga, legyetek boldogok!
Góranga!